Amiről én ma szeretnék beszélni, az ugyanezt a témát akarom tehát tovább folytatni, az óriások legyőzése, és ennek, hogyha jegyzetelsz, akkor ennek van egy alcíme, és az alcím pedig valahogy úgy szólna, hogy a szellemi ember uralkodása. És akkor most már kezdem is azt, amiről akarok beszélni. Figyeljetek ide, ahhoz, hogy megértsünk bizonyos dolgokat, bizonyos törvényszerűségeket, vagy összefüggéseket, meg kell értenünk azt is, hogy bár Isten nagyon sokszor az embert egységes egészként kezeli, ugyanakkor nagyon sokszor találunk olyan igéket, ahol azt látjuk, mintha Isten az embert, tehát magát az embert, az emberi lényt különböző részekre bontaná. És akkor mondok is példát, ugye például az 1 Tesszalonika 5.23, ha jól tudom, ha van ilyen ige, úgy tudom, hogy van ilyen, akkor ott az van, hogy ugye is a békesség Istene őrizzen meg titeket fedhetetlenségben, a szellemeteket, a lelketeket, a testeteket. Tehát ott külön veszi, hogy szellem, lélek, test. Aztán az Ószövetségben, a Zsoltárokban is Dávid beszél arról, hogy te oktatod az én veséimet. Ugye nyilvánvaló, hogy itt nem a fizikai vesékről van szó, hogy oktatja Isten a veséimet, hogy a pohár sört, amit megivott az ember, gyorsabban lebontsa, és hamarabb elmenjen pisilni. Tehát nem erről van szó, hanem ennek szellemi jelképe van, ezek szimbólumok a bibliai tipológiában. Ez azt jelenti a veséknek az oktatása, hogy Isten az ő tanítását, az ő beszédét, az embernek a legmélyére, tehát az embernek olyan részeire is, olyan belső részeibe is el akarja juttatni, amit maga az ember nem tud elérni, csak Isten. Isten az, aki az embernek a leg mélységesebb mélyére is le tud nyúlni. Ugye a pszichológusok, meg az ilyen mindenféle tudatalattival foglalkozók azért úgy nagyjából egyébként nekik van valamilyen rálátásuk, hogy létezik ilyen, és van ilyen, Jung is ugye írta a tudatalattiról, és próbálnak ők abba valahogy turkálni, meg ugye Freud is foglalkozott ilyen kérdésekkel, de az ember valójában nem tud lenyúlni a tudatalattiba, ha mégis olyan eszközökkel teszi akkor ezt, amik rendkívül veszélyesek. Igazából, aki az embert lényegében is tényleg el tudja érni, az maga Isten. És maga Isten az, aki nem csak egységes egészként kezeli az embert, hanem látja az embernek a különböző részeit is. Például a Zsidó 4.12-ben is olvassuk, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb a kétélű fegyvernél, és ugye azt mondja, hogy elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek a megoszlásaig. Van olyan fordítás, ahol úgy szerepel, és ez kicsit jobb, hogy szétválaszt lelket, meg szellemet, tehát az ige úgy be tud hatolni, tehát az Isten igéje úgy be tud hatolni az emberbe, hogy az embernek a láthatatlan részeit is, amit még maga az ember se lát, csak Isten, az embernek a láthatatlan részeit is szét tudja választani egymástól. És ez azért nagyon fontos dolog, mert meg kell érteni azt, hogy az embernek ilyen értelemben hiába egységes egész az ember, de ez az egységes egész, ez mégis valamilyen szinten különálló részekből, láthatatlan részekből tevődik össze, és az ember, az Isten embere, az attól Isten embere, hogy többek között megérti ezeket az összefüggéseket, és azért kell megérteni ezeket az összefüggéseket, mert ha ezt nem értjük meg, akkor az ember előbb-utóbb megtévesztés alá kerül, és például összekeveri a szellemit a lelkivel, vagy a lelkit a szellemivel, összetéveszti, összekeveri a dolgokat, a jóra azt fogja mondani, hogy rossz, a rosszra pedig azt, hogy jó, és ez egy nagyon erőteljes megtévesztés már. És a Szentírás például nagyon világosan tanít hústesti természetről, Aztán tanít lelki emberről, ugye az 1 Korintus 2-ben beszél például lelki emberről és a szellemi emberről, és beszél ugye a szellemi emberről. A hústesti természet az ugye nagyon jól tudjuk, hogy azok az emberek, akik nem tértek meg, nem születtek újjá, azok egyértelműen a hústesti természetük szerint élnek, sőt azt mondja az Efézusi levél, hogy a levegőbeli hatalmasságnak a szellemei irányítják, tehát egyértelműen a húsnak, a hústestnek a gondolatait viszik véghez. Az újjászületett, a megtért embernél már egy kicsit árnyaltabb a kép, mert ott lehet olyan, hogy valaki testies hívő, ugye most ezen szoktak vitatkozni, hogy van-e hústesti keresztény, hát hústesti keresztény nincs, de testies keresztény van, és ez azt jelenti, hogy lehet olyan, hogy valaki újjászületett, és ennek ellenére mégis a hústesti természet gondolatait viszi véghez. És ez a testies keresztény, tehát akinek valójában nem újult meg az elméje, hiába volt egy Isten élménye, hiába született újjá, ő utána, az élmény után folytatja tovább, próbálja tovább folytatni az eddigi életét, talán belekever egy kis vallásosságot is, imádkozik, eljár a gyülekezetbe, még néha a Bibliát is olvassa, de amúgy igazából a saját vágyai és kívánságai szerint éli tovább az életét, a saját hústesti természetének a gondolatait hajtja végre. Ez a tulajdonképpen a testies keresztény. Aztán beszél az ige lelki emberekről. Itt már még árnyaltabb a kép, mert a lelki embernek, a pszichikai embernek lehetnek szellemi megtapasztalásai is. Lehetnek komoly átélései Istennel, de mégis, mivel keveredik benne a szellemi, meg a időnként a hústesti, meg a saját, tehát a saját vágyai összekeverednek a szellemi dolgokkal, egyfajta szinkretizmus jön létre, és nem tagadta meg önmagát, nem adta fel az ambícióit, a régi életéből sok mindent megpróbál átvinni az új életébe, ezért, mivel ilyen keveredés jön létre, ezekből jönnek létre a lelki emberek, a pszichikai emberek, akiknél az a nagyon veszélyes, hogy nagyon sok minden keveredik náluk, és ember legyen a talpán, aki az ilyen embereknél szét tudja választani a lelkit és a szellemit. És aztán vannak a szellemi emberek, akik egyértelműen az újjászületett természetükben, a krisztusi természetben törekednek, akarnak élni, akik hitben járnak, akik növekednek, felnövekednek az Úrban. És ahhoz, hogy az óriásokat a saját életünkben le tudjuk győzni, nem a hústestben kell lenni, nem a lelkünkben kell lenni, hanem a szellemben kell lenni, a szellemi emberben kell lenni, a szellemi embernek kell uralomra jutnia, a szellemi embernek kell uralkodnia. Ez az alapvető kiinduló pont, amiben egy újjászületett embernek élnie kell. Ezen a területen sajnos mégis azt kell mondani, hogy nagyon sok keresztény, és illetve gyülekezetek is letévedtek, eltévedtek, és ma arról szeretnék nektek beszélni, hogy hogyan történt meg ez az eltévejedés, és ebből az eltévejedésből hogyan lehet visszatérni ebbe a kiinduló, tehát ebbe az alapvető alapállapotba, amit most felvázoltam, hogy nekünk a szellemi emberben kell lennünk, tehát a szellemben kell lakoznunk, a szellemi embernek kell uralkodni az életünkben. És elsőnek nézzünk meg, két igét mutatok nektek, két igét. Az egyik ige, ez az Efézus 2, 4-től 7-ig, és utána lapozunk egy másik igéhez, az pedig a Róma 5, 17, és ezt a két igét fogja a Lali felolvasni most nekünk.
Efézus 2, 4-től 7-ig. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt föltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát a hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Róma 5:17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál, az egy által sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.
Amen. Tehát mit olvasunk itt az Efézus 2-ben, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített, feltámasztott, tehát mi történt? Újjászülettünk. Utána, hogy folytatja tovább? Fel lettünk ültetve Krisztusban, illetve vagy úgy is lehet mondani, hogy Krisztus Jézussal együtt, fel lettünk ültetve a mennyekbe. Ez döbbenet. A mennyekbe. Tehát, hadd mondjam el neked, hogy mi egy nagyon, hogy mondjam neked, próbálok finoman fogalmazni, egy nagyon kettős állapotban vagyunk. Egyrészt itt vagyunk a földön, én is ugye érzem a lábam alatt ezt a talajt, ez nem az Arany utcák, ami itt alattam van, és érzem, hogy ez itt, ahol állok, ez nem a menny, de ugyanakkor az újjászületett emberem, a belső emberem, a szellemem, az Isten igéje szerint már a mennyben van. És ezért tudjuk igazából, tudja Isten rajtunk keresztül, hogyha mi a helyünkön vagyunk, tehát a helyünkön ezt úgy értem, hogy a megfelelő állapotban, akkor ezért tudja Isten rajtunk keresztül összeszerkeszteni egy adott helyen a mennyet a földdel. Illetve Krisztusban nyilvánvaló, hogy ez az összeszerkesztés, ez már meg is történt, de nyilvánvaló, hogy ezt az összeszerkesztést egy adott helyen, ahol keresztények élnek, demonstrálni kell. Ez azt jelenti, hogy ott, ahol vagyunk, el kell jönnie Isten királyságának, vagyis a mennynek, le kell jönnie a földre. Meg kell nyilvánulnia a mennynek rajtunk keresztül. És nem ilyen elvont ködös módon, hogy érzed a mennyet. Igen, érzem. Nem tudom mi az, de érzem. Hanem hogyan kell a mennynek megnyilvánulni? Gyógyulásban, szabadulásban, emberek megtérésében, különböző helyzeteknek a megoldásában. Úgy például, hogy valaki ránéz a házasságodra, és azt látja, hogy te Úristen, hogy létezik az, hogy már 15-20 éve együtt vagytok, és hogy telnek az évek, ti még egyre jobban szeretitek egymást. Tehát hogy lehet ez? Mondja egy világi. Hát nézd már, én 30 éve együtt vagyok ezzel a boszorkánnyal, és már alig várom, hogy vagy ő, vagy én meghalljak, mert a világiak ugye így gondolkoznak. És kell, hogy ránézzenek egy keresztény házasságra, és kell, hogy sokkot kapjanak, és megdöbbenjenek. Atya Úristen, ezek 30 éve együtt vannak, és egyre jobban szeretik egymást. Hogy a csodába létezik ez? És ilyenkor nem azt a választ kell adni, hogy hát tudod, mi 30 éve együtt vagyunk, és hát tudod, azt tudom neked mondani, hogy a titok az, hogy csak az első 30 év a legnehezebb. De hogyan történik ez meg? Mert amikor azt mondjuk, hogy a menny és a föld összeszerkesztése, akkor ne elvont dolgokban gondolkodjatok, ha az ige mindig nagyon gyakorlati dolgokról beszél. A menny és a földnek az összeszerkesztésének, az Isten királysága eljövetelének meg kell nyilvánulnia abban, ahogy a gyermekeinket neveljük, ahogy a házasságban élünk, ahogy a munkánkat végezzük, ahogy Isten kigyógyít minket különböző bajokból, illetve ahogy az Úr rajtunk keresztül megnyilvánul mások felé. És itt azt mondja az ige, hogy mi fel lettünk ültetve, tehát ráadásul ülünk. Ülünk. Az ülés, tehát az, hogy ülünk, az egy uralkodói pozíciót jelent. Ülünk. Ez azt is jelenti, hogy teljes nyugalomban, békességben kellene lennünk. Ugye azt mondja a zsidókhoz írt levélnek a 4. része, hogy az Isten népének is megvan a maga szombatja. Nem a mai napra gondolt, a mai szombatra, nem egy fizikai szombatra gondolt. Ez azt, nem azt jelenti, hogy nem jövünk el szombaton, persze, hogy eljövünk, de egy olyan szombatra gondolt, amit minden nap átélhetsz. Az a szombat, ami az Istennek a jelenléte. Istennek egy olyan atmoszférája, egy olyan légköre, egy olyan békessége, ami körülvesz, és te ebben az állapotban ülsz, ebben az állapotban vagy. És ebben az állapotban hallgattatnak meg az imáit. Ebben az állapotban működik a hit. Ebben az állapotban nincs erőlködés. Ebben az állapotban nyugalom van. Ebben az állapotban mi már meggyógyultunk. Ebben az állapotban mi már megszabadultunk. Ebben az állapotban mi már bőségben élünk. Ebben az állapotban mi jó házasságban élünk. Ebben az állapotban nekünk minden jó megvan. Halleluja! És ez az állapot, igenis, ezt kimerem jelenteni, ez az állapot, ez kisugárzódik. Tehát ez az állapot megjelenik. Tehát amikor találkozik veled valaki, akkor lehet, hogy ő maga nem tudja megfogalmazni, hogy mi az, amit lát rajtad. De kell lásson rajtad valamit, amiből kell, hogy érezze azt, hogy ez nem olyan, mint a szomszéd Józsi bácsi. Ez nem olyan, mint a mit tudom én kicsoda. Ez valamitől más. Ennek valamije van, ami nekem nincsen. Én amikor először találkoztam keresztényekkel, igazi, valódi keresztényekkel, 22 évvel ezelőtt, akkor azt rögtön megláttam, ezeknek valamijük van, ami nekem nincsen, és azt, ami van, azt gyorsan meg kéne szerezni, hogy nekem is legyen. Akkor még ezt nem tudtam megfogalmazni, hogy mi ez. Nem tudtam még ilyen szépen megfogalmazni, ez Isten dicsősége, meg stb. Tehát ezt így akkor nem tudtam. És azt mondja itt, hogy egy föl lettünk ültetve a mennyekbe, hogy Isten megmutassa a jóságát, stb. Stb. És akkor még itt jön ez az ige, itt a Róma 5.17-ben, amit nagyon világosan beszél arról, hogy nekünk Jézus Krisztus által már ebben az életben uralkodnunk kell. Ez az uralkodás, ez ne értsd félre, ez az uralkodás nem azt jelenti, hogy mi ilyen nagy diktátorok leszünk, és leigázunk embereket. Ez az uralkodás, ez azt jelenti, hogy mi Isten jelenlétében vagyunk, a dolgokat, a problémákat, a kihívásokat Isten szemszögéből látjuk, és a megoldást a különböző helyzetekre Istentől vesszük el, Istentől vesszük át a megoldást. És így uralkodunk a körülmények fölött. Így uralkodunk helyzetek fölött. Így uralkodunk a bűn fölött. Isten, amikor megteremtette Ádámot és Évát, akkor behelyezte őket az Édenbe. Az Édenben tulajdonképpen azt tudom mondani, vagy azt lehet mondani, hogy igazából úgy néz ki, hogy a menny és a föld össze volt szerkesztve, mert hogy azt mondja az ige, hogy Ádám és Éva ugye hűvös alkonyatkor tudtak találkozni Istennel mindig, és tudtak vele beszélni. És nagyszerű, ideális állapotba kerültek, vagy ideális állapotban voltak. Na most még annyit hadd mondjak, hogy nekem meggyőződésem, hogy az az állapot, amiben most mi a megváltás óta vagyunk, illetve amire lehetőségünk van, hogy a megváltás óta legyünk, az még az édeni állapotnál is, én úgy hiszem, hogy sokkal jobb. És ezt nagyon sok igéből be lehetne bizonyítani, de ebben most nem akarok belemenni, ugyanis Ádám és Éva igazából ők nem voltak olyan módon megváltott emberek, mint mi. Nekik át kellett volna menniük egy fejlődésen, egy növekedésen. Isten adott nekik egy igét. Ugye ez az ige az volt, hogy műveljék és őrizzék a kertet, illetve hogy van egy bizonyos fa, amiről nem ehetnek. Ez volt az egy ige, amiben számukra minden, ami szükséges, az benne volt ahhoz, hogy az Istennel való közösségüket gyakorolhassák. De mindenképpen egy nagyszerű helyzetben, egy nagyszerű állapotban voltak. És akkor, amikor ők bűnt követtek el, engedetlenné váltak, akkor az történt, hogy Isten számára ők olyan módon meghaltak, ugye, hogy meghalt a szellemük, a szellemi emberük, a halál állapotába került, és megszűnt ez a közösség a mennyi és a föld között, tehát ő köztük és Isten között, megszűnt ez a közösség, a mennynek az állapotából ők kikerültek, kiestek, kiszakadtak. És ezután minden, ami ezután történt, negatív dolgok, az ennek a következménye lett. És ez azért nagyon fontos, mert ma is el tudjuk azt mondani, hogy ugye nagyon sok keresztény, és többek között mi is, akik itt vagyunk, a többségünk, újjászületett ember. Bekerültünk a mennybe, a mennynek az állapotába. De abban a pillanatban, amint engedetlenné válunk, vagy amíg bizonyos területeken engedetlenség van az életünkben, addig az az életünknek azokra a területeire nem tud eljönni a királyság, tehát azokon a területeken nem tudunk a menny, tehát nem tud azokon a területeken a menny és a föld egybe szerkesztődni. Értitek, hogy mire gondolok? És ez viszont, ez azért problémás, mert hogyha, tehát csak mondok egy példát, hogyha valakinek nem jó a családi élete, a házas élete, ezen a területen valamilyen fajta engedetlenségben él. Ezen a területen az ő életében nem tudott a királyság, tehát Isten királyi uralma eljönni, akkor ebbe az a veszélyes, hogy az nem úgy van, hogy jó, minden más terület az tökéletesen rendben van, csak ezen az egy területen van probléma. Mert ugyanis a bukás, az egy romlást hoz létre az élet többi területén is. Tehát a gond az, hogyha egy területen romlás alatt vagyunk, engedetlenség miatt, ez kiterjed a többi területre is. Ez olyan, mint amikor az alma elkezd rohadni egy területen. És ez a rohadás aztán szétterjed ugye folyamatosan az egészre, és az egész végül egy rohadt alma lesz. Ugyanez történik. Tehát, hogyha az életünknek egy területén engedetlenségben vagyunk, ez kihat a többi területre is, és az összes többi területen romlást hoz létre. És ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes igét szeretnék nektek mutatni, mert Ádámmal és Évával a bűnbeesés után sajnos pontosan ugyanez történt, és ennek egy döbbenetes üzenete van a mi számunkra. Lapozzatok az 1 Mózes 4-hez, itt egy nagyon döbbenetes ige van, ami nagyon megrendített engem az elmúlt hetekben. És az 1 Mózes 4-ből az első 10 verset fogjuk felolvasni.
1 Mózes 4, 1-től. Káin és Ábel. Azután ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogad vala méhében, és szül vala Káint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szült annak atyafiát, Ábelt, és Ábel juhok pásztora lőn, Káin pedig földművelő. Lett pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából, azoknak kövérségéből, és tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig is az ő ajándékára nem tekintett. Amiért is Káin haragra gerjedt, és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Káinnak, miért gerjedtél haragra? Miért csüggetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelfővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, reád van a vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szó is beszél Káin Ábellel, az ő atyá fiával. És lőn, mikor a mezőn voltak, Káin Ábelre támadt az ő atyafiára, és megölte őt. És mondta az Úr Káinnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őriző vagyok-e én az én atyám fiának? És mondta az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről.
Az elmúlt hetekben ez az ige szakasz elém jött, és számomra teljesen váratlanul választ kaptam több olyan kérdésre, amit évekig foglalkoztatott, és nem találtam rá választ. Most én ezen elmélkedtem, ezt érleltem magamban, és azt szeretném nektek mondani, hogy arra kérlek benneteket, hogy most próbáljatok rám nagyon figyelni, mert amit mondok, az félreérthető lesz, és arra kérlek, hogy próbáljátok meg ne félreérteni, amit most mondok. Félreérthető lesz, kicsit meredek lesz, de ha figyeltek, akkor megértitek, hogy mit akarok mondani. Káin, Ádám és Éva engedetlenségének a gyümölcse volt. Na most erre azt mondod nekem, hogy nem, nem igaz, mert lefeküdtek, és abból született, mint ahogy ez általában szokott történni, ugye, amikor egy férfi meg egy nő csinál valamit, és akkor abból létrejön egy valami, egy harmadik valami. Mondjuk egy gyerek. De nem, mert amikor Ádám és Éva vétkeztek, engedetlenségbe kerültek, ugye a következő, amikor Isten beszélt velük újra, akkor elmondott nekik néhány dolgot, hogy most ennek milyen következménye lesz. És nagyon úgy tűnik, hogy Ádám és Éva ezután az esemény után nem kezdtek rögtön korrekciót alkalmazni a saját életükben. Ezt onnan gondolom, figyelj ide, amikor olvasol egy igét, azt tudnod kell, hogy, mert most felteheted a kérdést, hogy én hogy merek ilyen szabadon beszélni olyan dolgokat, ami nincs benne az igébe. De benne van az igébe. Csak ez úgy működik, mint amikor a diót elkezded megtörni, és kiszeded a dióból, a héjából a belét, ami maga a lényeg, amit meg akarsz enni. Ugye nem a héját eszed meg, hanem azt, ami benne van. Ugyanígy van Isten igéje is. Amikor jön hozzád egy kijelentés, figyelj ide, amikor jön hozzád egy kijelentés, akkor ne állj meg ott, hogy hú, kaptam egy kijelentést, de jó. Hanem kezd el, mert az még csak a diónak a héja, érted? Az még csak a diónak a héja. El kell kezdened azon elmélkedni. Forgatni magadba. És kezded feltörni a diónak a héját, és egyszer csak hozzájutsz magához, a lényeghez, amit megeszel, ez pedig úgy tudod meg, hogy mikor jutottál hozzá, akkor jutottál hozzá, amikor a kijelentést, amit megkaptál, és elkezdesz rajta elmélkedni, elkezdesz belőle újabb és újabb összefüggéseket megérteni, amit előtte még nem értettél meg, amikor még nem kezdtél róla elmélkedni. Érted? Most én pontosan ugyanígy voltam. Elkezdtem ezen elmélkedni, és rájöttem arra, hogy Ádám és Éva a bűnbeesés után bár találkoztak újra Istennel, bár Isten elmondta nekik, hogy milyen következménye lesz annak, amit csináltak, bár kiűzettek az Édenből, de nem alkalmaztak korrekciót az életükben, és erre úgy lehet rájönni, hogy amikor megszületett Káin, akkor hát Éva, én azt hiszem, hogy Éva volt az, nem a várkövi Évi, dicsőség az Úrnak, hanem az az Éva, aki az ős Éva volt, csak azért mondom, hogy félreértések elkerülése véget, tehát az ős Éva egy óriási baklövést követett el. Azt mondta, hogy nyertem férfit az Úrtól. Amikor ők találkoztak Istennel a bűnbeesés után, akkor ugye Isten mit mondott nekik? Sok mindent mondott, többek között azt is, hirdetett nekik egy evangéliumot is Isten, azt, hogy ugye az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. Tehát kaptak egy ígéretet arról, hogy el fog jönni a messiás, a megváltó. Amikor Káin megszületett, akkor Ádám és Éva azt hitték, hogy ez az a mag, akiről Isten beszél. Összetévesztették egy gyilkossal. És ez az engedetlenségnek az egyik nagyon-nagyon súlyos gyümölcse lehet az életünkben, hogy az engedetlenségünk következtében születik valami, és azt hisszük, hogy az a valami Istentől született. Értitek? És Éva, az ős Éva, és az ős Ádám, tehát az első emberpár, ugyanezt a butaságot követte el, mert ugyanis az eredeti szövegből igazából ezt úgy kéne pontosan lefordítani, hogy nyertem férfit, vagy nyertem szabadítót az Úrtól, ők azt hitték, hogy ez az a mag, akiről Isten beszél. És utána figyeld meg, ahogy olvasod tovább az igét, és azt mondja az ige, hogy és szülte Ábelt, és Ábelre nem mondott a világon semmit. Nem mondott a világon semmit. Ábel meg sem volt említve az Éva részéről. Tudod miért? Azért, mert ez az ő saját akaratukból született meg. A Káin az az engedetlenségüknek a gyümölcse volt. Ez azt jelenti, hogy ők engedetlen lelki és szellemi állapotban voltak akkor, amikor, hát hogy mondjam, egymást megismerték fizikai értelemben is, nem alkalmaztak korrekciót az életükben, nem volt még megtérés az életükben, és ebben az állapotban hoztak létre egy gyermeket, és ez azért, most kérdezed, hogy ez hogy függ össze ez a kettő? Figyelj ide, a szellemi világban mindennel összefügg. A szellemi világban, ha én, ez úgy működik, hogyha én engedetlen állapotban vagyok, akkor bármit, amit létrehozok, a legjobb dolgot is létrehozhatom, de átok alatt van az a dolog. Az engedetlenség miatt. Én lehetek a legjobb autógyárat létrehozhatom úgy, hogy közben Istennek totálisan engedetlen vagyok, és létrehozhatom a legjobb autógyárat, a világ legjobb autóit gyárthatom le, meggazdagodhatok belőle, és a mennyei szemszögből nézve Isten az egészet nem áldásként, hanem átokként nézi. Érted? Miért? Azért, mert az egész, amit csináltam, az nem a Szent Szellemnek a jelenlétében hoztam létre azokat a dolgokat, hanem egy engedetlen állapotban éltem az életemet, és engedetlen állapotban cselekedtem ezt, azt, amazt, gyermeket nemzettem, vagy mit tudom én, mit csináltam. De most még egy dolgot hadd mondjak. Én meggyőződésem az is, hogy az ember menet közben megtér, akkor még ezekből a dolgokból is jó dolgok jöhetnek ki. A gyermekeink megszentelődnek, azt mondja Isten igéje. Mi is megszentelődünk, tehát nincsen olyan állapot ilyen esetben, amivel megtéréssel ki ne tudná jönni. Tehát ezt azért mondom neked, hogyha neked úgy született gyermeket, hogy még nem voltál hívő, de utána te megtértél, akkor neked nem kell izgulnod, mert Isten egy új lapot kezdett az életedben, és eltűnt az átok, és áldás lett helyette, mert azt mondja az Isten igéje, hogy megáldott téged Isten, ugye megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben. Tehát onnantól fogva, hogy te átadtad az életedet az Úrnak, egy teljesen új lapot kezd Isten, egy fehér lapot, egy üres lapot, és arra már teljesen új dolgok, jó dolgok vannak, lesznek ráírva. Tehát ezt azért mondom, ezért mondtam neked rögtön az elején, hogy nagyon vigyázz, mert félre érthető, amit mondok. De én most arról beszélek, hogy mi van akkor, amikor megtérés nélkül, engedetlen állapotban hozunk létre valamit, és nem akarunk utána megtérni. Tehát én erről beszélek most. És a Káin az tulajdonképpen ennek a következménye lett. És ennek a következménye lett az, hogy félre ismerték a Káint, félre ismerték. Nem az lett belőle, akit vártunk. És nagyon sokszor van ez a mi életünkben is, hogyha engedetlenségben vagyunk, és engedetlen állapotban létrehozunk bizonyos dolgokat, akkor félre fogjuk ismerni ezeket a dolgokat, és nem az jön létre belőle, nem az jön ki belőle, mint amit mi gondolunk. Ma egyébként az egyháznak, az egyház, amelynek a jelentős része, amely válságban van, pontosan ebben a megtévesztett állapotban van. Rengeteg olyan dolgot létrehoztak gyülekezetek, szolgálók, pásztorok, lelkészek, stb. Ami nem az Istentől volt, ami az engedetlenségüknek a gyümölcse volt. Rengeteg gyülekezeti szakadás, rengeteg dolog azért történtek, ilyen negatív dolgok. Mert engedetlenségben hoztak létre, és engedetlenségben próbáltak működtetni olyan projekteket, olyan tevékenységeket, ami nem volt rajta Isten áldása, mert nem Isten jelenlétéből születtek meg azok a dolgok. Az Ábelnek az esete egy nagyon érdekes eset. Én tudom, hogy az ige, és tudom, hogy tanítók is beszélnek arról, hogy kétfajta vonal van, a káini vonal és az ábeli vonal, és ugye a káini az a hústesti vonal, vagy a vallásosságnak, vallásos embernek a vonala, vagy a vallásos embert jelképezi a vallásos egyházat, az Ábel pedig a szellemi embert, az Isten embereit, és hogy a hústesti mindig üldözi a szellemit. Ez igaz, ezt nem akarom megcáfolni. De engedjétek meg, hogy én hadd helyezzem nektek az Ábel történetét egy kicsit más megvilágításba is. Mert az Ábel jelképezi bizonyos értelemben a lelki keresztényeket is. Azokat az embereket, akik létre tudnak hozni hit által bizonyos dolgokat, még áldozatot is mutatnak be, Isten elfogadja az áldozatukat, ezeket az embereket Isten megáldja valamilyen szinten a gyülekezetbe, ott, ahol vannak, de mivel ezek az emberek együtt vannak a káinokkal, nem szakadtak külön a káinoktól, ezért ezeknek az embereknek erőtlen marad a lelkük, és a végén áldozattá válnak, úgy, mint Ábel lett áldozat, a káinoknak az áldozatává válnak. Nem, ezek az emberek üdvözülni fognak, ezeket az embereket Isten megáldja, ezekre az emberekre Isten sok esetben úgy néz rá, hogy látja a hitüket. De emlékeztek-e arra, amikor az irodában le lett vetítve a Leonard Ravenhill-nek a prédikációja, amit Christian fordított le? És akik hallgattátok, emlékeztek-e arra, hogy Ravenhill azt mondja, hogy kétféle csoport fog a mennybe bejutni? A győztes csoport, a mag, a valódi mag, akik Istennel olyan módon voltak közösségben, hogy győztesek voltak, tehát a győztesek, a mennyasszony, és külön, valahogy, hogy fogalmazta a Ravenhill Krisztián, hogy azt mondta, hogy külön a hívők.
Nem mindenki lesz a mennyasszony része.
Igen, tehát nem mindenki lesz a mennyasszony része, aki bejut a mennybe. Mert a mennyasszony része csak a győztes mag lesz. De lesz olyan rész is, aki bár bejut a mennybe, de nem része a mennyasszonynak. És ezek azok az emberek, akik újjászülettek, találkoztak Istennel, Isten elfogadta őket Jézus Krisztus áldozatán keresztül, bizonyos hitbeli áldozatokat ezek az emberek még be is tudtak mutatni Istennek, de nem tudták, és ez a lényeg, nem tudták az életüknek a különböző területein az óriásokat legyőzni. Erőtlenek maradtak ezek az emberek. És nézd meg, hogy amikor Ábel és Káin bemutatták az ő áldozatokat, most ebben nem akarok belemenni, mert nem a témánk szempontjából ez a lényeg, de ez is egy nagyon fontos tanítás, hogy Káin áldozatát miért nem fogadta el Isten, Ábelét miért fogadta el. De nézd meg, hogy Káinban utána elkezdődött egy gyűlölet Ábel felé. Elkezdődött egy gyűlölet Ábel felé. És onnan tudjuk, hogy ez a gyűlölet elkezdődött, hogy Isten szólt a Káinhoz. Isten szólt a Káinhoz, és figyelmeztetőt, hogy nagyon vigyázz, mert a bűn ott áll az ajtód előtt, és leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta, tehát még meg tudnál változni, még ki tudnál jönni ebből az állapotból. És azt hiszem, úgy látom, úgy érzékelem az ige alapján, hogy Ábel ezt nem vette észre. Ábel ezt nem vette észre. És tudjátok, mi a baj? Ne értsetek félre, minden tiszteletem Ábelé. A zsidó 11-ben a hit hősei között van. És tényleg az volt. De tudjátok, mi a baj? Az ilyen ábeli típusú, a lelkükben erőtlen hívőkkel, akik bár bizonyos áldozatokat be tudtak mutatni Isten felé, de mégis nem tudtak győztesek lenni, erőtlenek maradtak. Tudjátok, mi a baj? Nem veszik észre a szellemükben, hogy a világ gyűlöli őket. Nem veszik észre a szellemükben, hogy az ördög úgy igazán gyűlöli őket. Az ilyen típusú emberekben nem tud működni a szellemeknek a megkülönböztetése. Mert a szellemeknek a megkülönböztetése olyan embereknek az életében tud működni, akik a szellemi emberükben élnek, és fel vannak növekedve az Úrban. Értitek? Mert a szellemek megkülönböztetése az nem csak azt jelenti, hogy balra nézek, és akkor látom, ott egy démon a plafonon, takarodj innen a Jézus nevében. Nem ez a szellemek megkülönböztetése. A szellemek megkülönböztetése azt is jelenti, hogy lehet, hogy én egy nagyon gonosz szívű ember vagyok, és ezt én tudom leplezni, de mondjuk tegyük fel mondjuk a Suha Laciba, elkezd működni ez az ajándék, és érzi, hogy én nem tudom, mi van ezzel a Nokta Palival, de valami nagyon-nagyon nem stimmel nála. És figyelmeztet kétszer-három szól, hogy figyelj öreg, figyelj oda, mert valamit érzek, hogy figyelj, valami nem stimmel nálad. És utána pedig azt mondja, hogy ezt az embert el kell kerülni, mert nem akar megtérni, nem akar megváltozni. A szellemek megítélése az azt is jelenti, hogy te belelátsz Isten szelleme által adott helyzetekbe, bizonyos embereknek meg kell látnod a szívét. Meg egyébként, ha jó van a szívükbe, azt is meg kell látnod. Tehát ez nem csak a rosszat jelenti, ez a jót is jelenti. Tehát ez azt is jelenti, hogy én egy embernek belelátok a szívébe, és látom azt, hogy ez az ember hűséges. Egy másik embernél szintén belelátok a szívébe, és látom azt, hogy ez az ember, ez egy nagyszerű, ez nagyon jól tud bátorítani másokat ez az ember. Egy másik embernek a szívébe belelátok, és látom azt, hogy ennek az embernek valódi hite van. Vagy ez az ember nagyon kitartó ember. Vagy különböző dolgokat. Tehát ez a jót is jelenti. A jót is jelenti, ez nem csak a rosszat. A jót is jelenti, hogy azt meg kell látni. És az Ábelnek a Káintól külön kellett volna válnia, és odébb kellett volna állnia. Nem lett volna szabad vele együtt a mezőre kimennie. Azért, mert Ábel nem ismerte fel, hogy mi van a Káinban. Nem ismerte fel. Neki, most ez nagyon furcsa lesz, amit mondok, neki Istenhez kellett volna kiáltania. Amikor az a gyűlölet kiderült, hogy mi van Káinban, mert én azt gondolom, hogy meggyőződésem, hogy az valamilyen szinten kiderült. Meggyőződésem, hogy Káinnak voltak olyan megnyilvánulásai, amiből ki kellett ennek a gyűlöletnek derülnie, mert a gyűlölet hosszú távon nem tudja leprezni magát. Előbb-utóbb az irítség, a gyűlölet, meg ezek a dolgok valamilyen formában kijönnek. És akkor Ábelnek kellett volna Istenhez kiáltania, ahhoz az Istenhez, akiről neki volt már kijelentése, ahhoz az Istenhez, aki elfogadta az ő áldozatát. És nagyon sok hívővel, tudjátok, én nagyon sok gyülekezetben megfordultam, és azt láttam, hogy nagyon sok hívővel az volt a probléma, hogy volt Istenről kijelentésük, de utána nem mentek tovább. Nem kiáltottak Istenhez, ahhoz az Istenhez, aki megáldotta már őket. Nem kiáltottak, hogy Uram, ha te már megáldottál engem, akkor segíts meg engem a házasságomban, segíts meg engem a munkámban, segíts meg engem a betegségnek a problémájában, hogy arra legyen gyógyulás, segíts meg engem a szolgálatban, segíts meg engem abban, hogy a depresszió föl legyen számolva az életemből, segíts meg engem ebben, abban, amabban. Nem mentek tovább, a kijelentés mindig azért van, mert a kijelentéssel neked tovább kell menned. És ezek azok az emberek, ezért nem tudnak győztesek lenni, értitek? Ezért nem tudnak győztesek lenni, mert nem megállnak azon a szinten, azon a szintű megtapasztáláson, amit átéltek. Hány ilyen hívő van, te jó ég, hány ilyen hívő van? 20, 30, 40 éve megtért, újjászületett emberek, és megálltak azon a megtapasztáson, amit átéltek. 25-30 évvel ezelőtt, és látod, hogy ezek az emberek nem győztesek. Sőt, azt látod, hogy sok szempontból rosszabb életük van, mint a világi embereknek, akik meg se tértek. És ez a Ábel, ennek Ábelnek ez volt a problémája. Megállt azon a szinten, hogy Isten elfogadott tőle egy áldozatot. De ott volt a következő kihívás. És a következő kihívás Káin volt. És nem Istenhez kiáltott, hanem kiment vele a mezőre. És ott már a dolog eldőlt. És ott már Ábel abból a helyzetből már nem tudott jól kijönni. És az a probléma, tudjátok ezzel, hogy van egy pont, amíg a kihívás ott tornyosul előttünk, és addig még tudunk Istenhez kiáltani. De nagyon sokszor, hányszor volt, most legyen, ugye Merlin Hickey szokta mondani, hogy tegyük a szívünkre a kezünket, vagy a kezünket a szívünkre, és tegyük fel azt a kérdést magunkban, hányszor volt olyan helyzet, mikor a kihívásokat, amik elénk tornyosultak, emberi módon próbáltuk kezelni. Tudod, mit jelent ez? Kimész vele a mezőre, és megbeszéled vele a dolgokat. De ott, ha te kimész vele a mezőre, neked véged van. Mert az a kihívás, ha te azt emberi módon akarod megoldani, az túlhalad téged, és legyőz téged azon a területen az ördög. És ez volt a, én nekem ez volt az, amik megrendültem, amikor erre rájöttem. Szó szerint megrendültem, megrázkódtam az elmúlt hetekben minden tiszteletem Ábelé, és minden tiszteletem az Ábel típusú hívőké. Ezeket az embereket nagyon szereti az Úr, és ezek az emberek a mennybe fognak jutni, de ezek az emberek nem lesznek része a mennyasszonynak, azért, mert az ő Káinukkal kimentek a mezőre. Ezek jelképes, ezek képes beszédek, amit mondok most, de ezt kell imádkozni, és kérd a Szent Szellemet, hogy fordítsa le neked a te nyelvedre, hogy mit jelent az, hogy kimegyek a mezőre Káinnal. Most mit jelent ez? Én nem tudom, hogy a te életedben mit jelent. Én azt tudom, hogy az én életemben mit jelentett, Istenem. Azt tudom, hogy az én életemben sok esetben mit jelentett. Azt neked kell tudnod, hogy ez a képes beszéd a te életedben mit jelent, mert a Szent Szellem képes beszéd. Szól. A Szent Szellem sokszor ilyen példázatokban szól, vagy ilyen példázat, vagy ilyen képszerűen elevenít meg történeteket, és ott, onnantól fogva már, amikor egy ilyen prédikált ige elhangzik, mindenkinek saját magának kell azt értelmeznie a saját életére nézve. Ez az, amikor azt mondja az ige, hogy mindjárt Istentől tanítottak lesznek. Ez azt jelenti, hogy erre téged csak az Isten tud megtanítani, hogy a te életedben ez mit jelent. Mint ahogy engem is csak az Isten tud megtanítani arra, hogy az én életemben ez mit jelent. Ezért csak azért mondom, hogy ne gyere oda utána hozzám, hogy mit jelent ez az én életemben. Hát ezt neked kell megkérdezni az Úrtól. De könyörgöm, ne menj ki Káinnal a mezőre. Ne menj ki vele a mezőre. Mert ott az egy olyan helyszín, ahonnan te már nem fogsz visszajönni. Hanem neked ott az oltárnál, amikor az áldozatot adod Istennek, amikor Jézus Krisztuson keresztül Isten elé tudsz járulni, akkor neked ott kell kiáltanod Istenhez, hogy Uram, szabadíts meg a Káintól. Szabadíts meg az én Káinomtól. És tudjátok, a probléma az volt, hogy Ábel áldozattá vált ebben a dologban, holott Isten, és ez meggyőződésem, Isten nem akart egy ilyen áldozatot. Isten Jézus Krisztust akarta áldozatként. Ábel bemutatott egy juhot, vagy egy bárányt áldozatként, és aztán nagyon érdekes, hogy utána ő maga is áldozat lett. Holott ezt Isten nem akarta. Isten azt akarta, hogy Jézus Krisztus jöjjön el, és ő maga legyen a bárány, Értitek? Tehát Isten, tehát fordított áldozat történt, mint olyan, nem olyan, mint amit az Isten akart. Az Ábel bárányt mutatott be, és aztán végén ő maga is áldozattá lett, de Istene nem ez volt az akarata. Isten azt akarta, hogy Jézus Krisztus jöjjön el, és ő legyen a bárány, az áldozat. És tudjátok, az a baj, hogyha mi nem vagyunk a győztesek, akkor mik vagyunk? Vesztesek, de nem csak vesztesek, hanem áldozatok is vagyunk. Áldozatok is vagyunk. És hogy mit csinálunk, amikor áldozatok vagyunk, ezzel kapcsolatosan szeretnék nektek két igét mutatni, két nagyon érdekes igét. Az egyik a zsidókhoz írt levél 12. fejezet, talán ha jól tudom, akkor 24-es vers, és a másik pedig a jelenések 6-ból, a 9-től 11-ig, ugye? Mindenesetre ezeket a Lali fel fogja olvasni. Figyeljetek, ez két nagyon érdekes ige.
Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 24. versszak. És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábelnek a vére. Jelenések könyve, 6. fejezet, 9-es verszak. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval, mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? És nem állsz bosszút a mi vérünkért, azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgálótársaiknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Amen.
Hadd térjek előbb ki a zsidó 12-24-re. Ugye ott emlékeztek rá, ott a zsidó 12-be említi, hogy ugye mi járultunk a Sion hegyéhez, és ugye és akkor sorolja, hogy a tökéletességre jutott igazak szellemeihez, stb., Jézus Krisztushoz, új szövetség véréhez, stb., amely jobbat beszél, mint Ábel vére. Mert mit beszél, mit, amikor Jézusnak kifolyt a vére? Jelképes vagy szellemi értelme, vagy nem tudom, hogy én ez hogy történt, de minden esetre hadd tegyen fel úgy a kérdést, hogy Jézus vére miért kiállt a mai napig is? Kegyelemért. Ábel vére viszont miért kiáltott? Az ítéletért. Figyeljetek ide, figyeljetek rám, figyeljetek rám. Ha egy helyzetben mi nem győztesek, hanem áldozatok vagyunk, figyeld meg, akik egy helyzetben nem győztesek, hanem áldozatok, figyeld meg, hogy azok az emberek, figyeld meg, sohasem kegyelemért kiáltanak a másik emberre nézve. Megfigyelted? Ha egy helyzetben mi áldozatként érezzük magunkat, akkor mindig úgy érezzük, hogy gyere már, Uram, tegyél már igazságot, mert látod, hogy én milyen jó vagyok. És igen, vannak helyzetek, amikor valóban ezt is kell imádkozni, és ez az Istentől van. Igen, van ilyen helyzet. Van ilyen helyzet, amikor tényleg az Úrnak az akarata az, hogy ő most ki akar állni mellettünk, például akár munkahelyünkön, vagy különböző helyzetekben, mint ahogy Isten, igenis, Mózes és Miriam között is különbséget tett, Mózes és a Kórek fiai között is különbséget tett. Igen, vannak ilyen helyzetek, és én most nem ezekről a helyzetekről beszélek, mert ezek jogos helyzetek, ezek legális helyzetek, ezekkel semmi gond nincsen. Én most arról beszélek, amikor egy helyzetben lehettünk volna győztesek, de nem lettünk mégsem győztesek, azért, mert nem tettük meg azt, amit kellett volna, utána áldozattá válunk azokban a helyzetekben, és mivel az, amikor engedetlenség alatt van valaki, akkor megtévesztés alatt is van, és amikor valaki megtévesztés alatt van, akkor azt, amiben ő nem, tehát áldozatként látja magát, abban is, amiben nem áldozatként kéne magát látnia, hanem azt kéne meglátnia, hogy azért történt ez a dolog, mert a testnek vetettem, és a hústestből arattam veszedelmet, tehát egyszerűen ez történt. És akkor meg lehet térni. De ilyenkor a megtévesztés alatt lévő emberek ezeket a helyzeteket is nagyon rosszul fordítják le, áldozatként látják magukat az ilyen helyzetekben, amikor engedetlenek voltak, és annak rossz gyümölcsei jelentek meg, és új idézőjelbe téve az ő vérük ítéletért kiállt. De nem is tud másért kiáltani, nem is tud kegyelemért kiáltani, mert kegyelemért csak a győztesek tudnak kiáltani. Mert a kegyelemért csak azok tudnak kiáltani, és ezt meg fogom majd később neked mutatni egy másik igéből, akik a mennyben vannak, illetve akik belátnak a mennybe. Na most, még majd visszatérek mindjárt arra, hogy hogyan ide a jelenések hat, mert ugye ott ők a mennyben voltak. Rendben is van, nincs ezzel gond, de majd ezt is elmondom, hogy ebből mit értettem meg. De mit mond az Isten a Káinnak, hogy a testvéred vére kiált hozzám a porból, a földről. A földről. A földről, tehát nem a mennyből. A földről, ami azt jelenti, hogy bizonyos területeken Ábel nem tudott a mennynek az állapotába bejutni, holott volt rá lehetősége, hiszen Isten elfogadta az áldozatát. A földről ez azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol nem tudunk tovább lépni, és nem megyünk be az Isten jelenlétébe, hogy azokra a területekre, azokra a kihívásokra megoldást keresünk, azokon a területeken nem a mennyben vagyunk, hanem a földön, és tudjátok, hogy a földön sokszor mindent igazságtalannak látunk. A földről úgy érezzük, hogy a legnagyobb igazságtalanság az, hogy én Magyarországon születtem, a legnagyobb igazságtalanság az, hogy én vak vagyok, a legnagyobb igazságtalanság az, és akkor sorolhatnám, és valóban a földről a dolog így is néz ki, és a földről a vérem ítéletért kiállt, hogy hát micsoda igazságtalanság ez, ezt a helyzetet meg kéne oldani. A földről kiállt a vér, de ha a vér a mennyben van, akkor a mennyben más a helyzet. A mennyben az a helyzet, amit a jelenések 6-ban olvasunk, hogy ezek az emberek, akiknek a lelkük az oltár alatt volt, és mit mond az ige? Hogy nem engedem, hogy a vért megegyétek, mert a vérben van a lélek. Tehát a vér az a lelket is jelentette, illetve a lélek a vért is jelentette. Tehát ezek összefüggnek. És hol volt az ő lelkük? A jelenések 6-ban, amit olvasunk, az oltár alatt. Amikor az áldozatokat mutatták be, hova folyt le a vér? Az oltár alá. Na most figyeljetek ide, ezek a lelkek az oltár alatt voltak. Az oltár alatt. Ez azt jelenti, ez egy olyan megtapasztalást jelent, hogy még már a mennyben vagyok, tehát már azért valamilyen isteni szemszögből látom a dolgokat, de még az oltár alatt, tehát kiáltok, Istenem, szeretnél megérteni ezt a helyzetet. Miért öltek engem meg, vagy miért történt velem ez és az és amaz? És mit olvasunk ott az igében? Hogy Isten azt mondta nekik, hogy nyugi, 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 nyugi. Tehát kaptak fehér ruhát, minden rendben van, megsimogatta a buksijukat, stb. Ez ugyanezt a megtapasztalást itt a földön nekünk is át kell élni. Tehát ha te úgy érzed, hogy a legnagyobb igazságtalanság, ami történik veled, hogy itt élsz Budapesten, és az akciós csirkét kell a mit tudom, milyen áruházba megvásárolnod, és ítéletért kiáltanál már, hogy mikor lesz vége ennek a dolognak, akkor eljutsz az oltár alá, eljutsz az Úrhoz. És akkor az Úr ad neked egy fehér ruhát, azt mondja, hogy nyugi, nyugi, tehát ez azt jelenti, hogy Isten beléptet, bejuttat téged abba az állapotba, abba a mennyei nyugalomba, abba a szombati nyugalomba, ahonnan a helyzetet, a nehézségeket egészen másképpen fogod látni. Egyébként én hiszem, hogy ezt Ábel is átélte, mert a hithősei között volt, és hiszem, hogy ő ezt átélte, és Ábel egy pozitív személyiség, de értsétek meg, hogy nekünk ebből le kell vonnunk bizonyos olyan következtetéseket is, amik a betű igében, tehát az írott igében nem találod meg, hanem a kijelentett igében fogod megtalálni. Amikor a Szent Szellem lehúzza a leplet arról az igéről, és megérteti veled, hogy az miért történt így, ahogy történt, és mit jelent ez a te életedbe, és neked mire kell vigyáznod, hogy veled ne ez történjen, hanem valami más. Tehát azért mondom ezt nektek, hogy én nem pocskondiázom Ábelt, hithőse volt ő, de ennek van egy üzenete a mai keresztény, a ma élő kereszténység számára. És a másik dolog pedig az, hogy azt mondja Isten igéje, figyelj ide, azt mondja Isten igéje, egyébként bármilyen nehézségben vagyunk most, bármilyen problémában, kihívásban vagyunk most, azt mondja Isten igéje, hogy minden a miénk. A halál is a miénk. Tehát ezek az emberek, mikor meghaltak az Úrért, és bementek a mennybe, akkor megértették Isten jelenlétében, hogy a halál is a miénk. Ha megérted azt, hogy a tiéd a halál, akkor az Úrban tudsz meghalni, ha meg kell halnod. Nem, ne halj meg, de ha meg kell halnod. Akkor, és megérted, hogy ez a tiéd az azt jelenti, hogy a te javadat szolgálja. Amikor benne vagy egy nehézségbe, és a nehézséget tudod úgy látni, azt a kihívást, ez a tiéd, ezt Isten neked adta, hogy azon keresztül jobban megismerjed őt, azáltal le is győzöd azt az óriást, érted? De ez nem csak azt jelenti, hogy odaadja neked, meg beleenged téged abba a próbába, és akkor azt mondja neked, hát örülj neki, ez a tiéd, de amúgy el fogsz benne bukni. Az úgy lesz a tiéd, amikor azt mondja, Káleb, azt mondja az ige, hogy amikor visszajöttek a kémek, és a nép ugye föllázadt, és ott mindenfélét ordibáltak, és azt mondja az ige, Káleb csitította a népet, és azt mondja, nyugi, megesszük őket. Van egy olyan fordítás, ahol ez van, hogy megesszük őket. Ez tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azt az egész helyzetet, amiben bele fogunk kerülni akkor, amikor az ígéret földjére be kell mennünk, teljesen a magunk javára fogjuk tudni fordítani, és olyan megtapasztásokat fogunk szerezni Istenből, amik be fognak épülni a belső részünkbe, és a vérünké fognak válni. Olyan lesz, hogy amikor álmodból fölkeltenek, és azt mondják neked, azonnal parancsolom neked, hogy azonnal beszélj arról, hogy Isten hogyan szabadított ki téged múlt hónapban ebből és ebből a helyzetből. És neked nem kell azt mondanod, hogy várjál, még imádkoznom kell egy órát, hogy kenet alá kerüljek, és akkor el tudom neked mondani, hanem mivel már a részeddé vált az a megtapasztalás, a részeddé vált Krisztusnak az a része, az a tulajdonsága, ha álmodból fölkeltek róla, akkor is kenet alatt tudsz róla beszélni, mert az már a tiéd. Mert az már a tiéd, és ez jelenti azt, hogy megesszük őket. Legyőzték volna az anákokat, öregem, tudod, mi történt volna? Pár év múlva, amikor ott a vacsoránál beszéltek volna, és emlékszel Jákob, vagy emlékszel, mit tudom én, Benjamin, mikor levágtam a fejét, öcsém, és folyt a vére, öregem, és akkor kiáltottam, hogy így győz le titeket az Úr, és végetek van, emlékszel? És akkor érzed, hogy újra az érzés, az a feeling visszajön, emlékszem, öcsém, láttam, mikor úgy levágtad a nyakát, hogy röpült a feje, vagy 100 métert, öregem, emlékszel, és visszajön az a feeling, és visszajön Isten jelenléte azon a helyzeten keresztül. És ezért az élet erről szól. Ne ijedjetek meg, amikor vannak a nehézségek, mert az élet erről szól. Mit gondolsz, amikor Dávid belekerült egy újabb próbába? Miért csinálta azt, hogy visszaemlékezett a régi dolgokra, hogy ebből is megszabadított az Úr? Abból is. Miért volt ez? Nem egy pszichológusnál volt, aki azt mondta, tuningold magad, öcsém, azt majd lesz valami. hanem Dávid tudta nagyon jól, hogy amikor visszaemlékezem arra, hogy amikor legyőzöm a Góliátot, legyőztem a Góliátot, följön bennem újra az az érzés, és érzem, hogy ezt is le fogom győzni. És Dávid még nem is imádkozott, csak megemlékezett a régi dolgokról, és bekerült Isten jelenlétébe ez az ember. Bekerülsz azáltal, hogy elmélkedsz, és megemlékezel a régi dolgokról, a régi győzelmekről, a kutatból a víz, a kenet, az olaj, a mit tudom én mi, a szellem elkezd feltörni, és bevisz téged Isten jelenlétébe, és a hited, felgerjed a hited, öcsém, érted? Nem tuningolás ez, hanem felgerjed a hited. És ezt jelenti az, hogy minden a miénk, ezt jelenti az, hogy a nehézségek is így fordulnak a javunkra, és ezt jelenti az, hogy amikor mondta Káleb, hogy megesszük őket, Káleb tudta nagyon jól, ó, ha megesszük ezeket, öregem, olyan megismerésre jutunk Istenből, olyan isteni megismerésben, neki nem az volt a lényeg, hogy anákokat tele legyen a hasam, ez nem úgy értette, hogy kanibálok voltak, és akkor bemutatták áldozatként, és levágták a fejét, megsütötték, nem erre gondolt ő, hanem tudta nagyon jól, hogyha ebbe a harcba belemegyünk, olyan Istennel, olyan megtapasztásban, olyan találkozásban lesz részünk, hogy azt soha nem fogjuk elfelejteni. Hogy az úgy belénk fog épülni, hogy fú! És most szeretnék nektek egy igét mutatni, hogy ha eltévejedtünk is, ha nem szellemi emberek voltunk, hanem lelki emberré váltunk, ha eltévejedtünk is, van mód, hogy visszatérjünk, van mód arra, hogy a szellemi emberünk újra uralomra jusson, és újra uralkodjon. Lapozzatok az 1 Mózes 4, 25-26-os? 25-26-os, 1 Mózes 4, 25-26.
Ádám ismét ismeri az ő feleségét, és szüle néki fiat, és nevezi annak nevét Sétnek, mert adott úgymond én nékem az Isten más magot Ábel helyett, akit megöle Káin. Sétnek is született fia, és nevezi annak nevét Énósnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak a nevét.
Figyeljetek, azt mondja itt az ige, mikor megszületett Sét, hogy ugye, hogy nyertem magot, vagy férfit az Úrtól Ábel helyett, akit Káin megölt. Emlékeztek rá, hogy mit mondtam egy, mit tudom én, hány perccel ezelőtt, hogy az Ábel, amikor bemutatta az áldozatot, neki tovább kellett volna mennie a szellemi életben, illetve amikor nagyon sok hívő, vagy akár most mondjuk úgy, hogy mi, amikor van egy megtapasztalásunk Istennel, van egy hitbeli cselekedetünk, amit Istentől van, és Isten elfogadja azt a Krisztus áldozatán keresztül, akkor nekünk tovább kell mennünk. És ezt a vonalat követte Ádám és Éva. Nem azt mondták, figyelj, nem azt mondták, hogy nyertem férfit az Úrtól Káin helyett, aki elment egy másik városba. Hanem ők úgy gondolták, hogy Sét az Ábelnek a folytatása. Ábelnek a folytatása. És Sét a szellemi embert jelképezi ebben az esetben. Hát azt mondja az ige, hogy Sétnek született fia. És azt mondja, hogy akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Ez azt jelenti, hogy Sét rájött arra, akkor a bűnbeesés után először az ember elkezdett találkozni, illetve nem csak találkozott, hanem felismerte a gyengeségeit, a kihívásait. Gondolj bele, hogy egészen addig, amíg Ábel meg nem halt, nem láttak olyat, hogy milyen az, mikor egy ember meghal. És ez Ádámban és Évában egy nagyon-nagyon erős lenyomatot hagyott szerintem a lelkükben, és nekem meggyőződésem, hogy ők ekkor kezdtek igazán korrigálni szerintem. Ekkor kezdtek azon elgondolkodni, hogy nem lehet összekeverni a gyilkost az Isten emberével. És ekkor már, mikor megszületett Sét, akkor őt már az ábeli vonal folytatásának gondolták. Mert szellemben megértették ezeket az összefüggéseket. És megértették azt, amit Istenem, segíts nekem. Nem tudok elmondani. Itt van a szellememben, és nem tudom jól kifejezni. Tehát megértettek valami olyasmit, hogy igazából az Ádám is, és az Éva is valahogy rájöttek arra, hogy nem elég csak egy megtapasztalás Istennel, hanem tovább kell lépni, tovább kell menni, és ez a tovább lépés, ez a tovább menetel nyilvánult meg abban, hogy Sét megszületett. Értitek? És a Sét már egy más dimenziót képviselt. Sét már azt a dimenziót képviselte, hogy szembesült a gyengeségekkel, szembesült az élettel az Édenen kívül, és mit csinál Sét? Ebbe az életbe belehívta az Urat, hogy jöjjön bele az Úr ebbe az életbe, vagyis segítségül hívta az Úr nevét. Mit csinált? Elkezdte a mennyet összeszerkeszteni a földdel. Elkezdett imádkozni. Az nem csak annyi volt, hogy Uram segíts, amen. Aztán, na, azt mondj, megcsináltad a kaját, na, gyere már, aztán együnk már. Ez nem ez volt. Elkezdte segítségül hívni az Úr nevét. Elkezdtek, az tudod, mi lehetett az? Nekem meggyőződésem, hogy ez nem olyan volt, hogy Istenem, segíts már nekem, mert már nem bírok már ezzel a helyzettel. Figyelj, ott kiáltás volt. Ott kiáltás volt, ott kiáltottak a földről, hogy a menny jöjjön le. Ott kiáltottak a földről, hogy a menny jöjjön le. És így tud a szellemi ember uralkodni. Hogy uralkodik a szellemi ember? Úgy uralkodik a szellemi ember, hogy belehívja az életbe, az élet problémáiba, nehézségeibe, belehívja az Urat, segítségül hívja az Urat, lehívja a mennyet a földre. Illetve az a jó nekünk az új szövetségben, hogy már bennünk is van a menny, tehát nem csak mi vagyunk a mennyben, nem csak a szellemünk van a mennyben, hanem az egész menny bennünk is van. És amikor te segítségül hívod az Úr nevét, akkor nem csak lejön az Úr, hanem kijön az Úr belőled, kijön a menny belőled, kiárad a mennynek a jelenléte belőled. Érted? Le kell hívnod az Urat arra a helyzetre, amiben benne vagy, és így jutsz uralomra a fölött, a körülmény fölött, amiben benne vagy. Így válsz szellemi emberré. Így válsz szellemi emberré, hogy folyamatosan segítségül hívod az Urat. És nem, figyelj ide, nem kell szégyelni azt, hogyha szembesülünk a gyengeségeinkkel. Nem kell szégyelni azt, ha szembesülünk a bűneinkkel. Nem kell szégyelni azt, ha szembesülünk azzal, hogy esetleg még nem minden stimmel a házasságunkban. Igen, van, lehet még ilyen. Nem minden stimmel az anyagi életünkben, igen, lehet még ilyen. Nem minden stimmel, valahogy az egészségünk sincs teljesen rendben, igen, lehet ilyen. Nem szégyen ezzel szembesülni, a jó dolog ezzel szembesülni, mert amikor szembesülsz ezekkel, akkor rájössz arra, hogy ezekre csak egyetlen egy megoldás van, Krisztus. És ezt, amikor az Urat segítségül hívod, és belehívod az Urat a házasságodba, belehívjuk az Urat a betegségünkbe, hogy abból az meggyógyuljon és egészség legyen. Belehívjuk az Urat a szegénységünkben, hogy végre megértsük azt, hogy ő gondot visel rólunk, és kifizetjük a számláinkat, és nem fogunk éhen halni. Belehívjuk az Urat a munkahelyünkbe, meg a különböző helyzetekbe, belehívjuk az Urat, és így válik a Róma 5:17 is valósága az életünkben, hogy már ebben az életben uralkodunk Jézus Krisztus által. Persze, hogy uralkodunk ő általa, hát belehívjuk az életünknek a különböző körülményeikbe, igaz? És így uralkodunk ő általa. Hát persze, hogy uralkodunk. És persze, hogy mindig ki fogunk győztesen jönni ezekből a helyzetekből. És persze, hogy fölülről látjuk ezt az egészet. Persze, hogy fölülről látjuk, mert a szellemünk a mennyben van. És a mennyből nem tudsz vesztesen látni egyetlen egy helyzetet sem. Olyan nincs, hogy te belépsz Isten jelenlétébe, és vesztesnek látod magad. Nagyon érdekes, tegnap is, amikor összejöttünk imádkozni a többi lelkipásztorral, meg akik eljöttek, nagyon érdekes volt, hogy amikor kiáradt Isten szelleme, és Isten jelenléte betöltötte az egész helyiséget, ahol voltunk, minden helyzetet, ami eszembe jutott, hirtelen másképpen láttam. Hirtelen minden nagy, óriás dolgot olyan picinek láttam. Úgy éreztem, hogy semmi az egész, egy nulla, egy semmi. Le van húzva a WC-be, annyit ér körülbelül az egész probléma, amit olyan nagynak látunk addig, amíg nem hívjuk bele abba a helyzetbe az Urat, amíg nem hívjuk segítségül az Urat, amíg nem lépünk be Isten jelenlétébe, amíg nem hisszük el azt az igazságot, amit az ige mond rólunk, újjászületett emberekről, hogy a szellemünk fennül a trónon a mennyben. És mit mond az ige? A római levél is idézi ezt. A Joel könyvében is ez van, hogy mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megszabadul, megtartatik, üdvözül, meggyógyul, megszabadul, stb. Stb. És szeretnék nektek befejezésképpen két igét mutatni. Szeretnék nektek először is mutatni egy igét, a házassággal kapcsolatban. És azt is megmondom, hogy miért. Lapozzunk a példabeszédek, ez összefügg ezzel, amit mondok, tehát ne ijedjetek meg. Igen, prédikátor. Lapozzunk, köszönöm szépen, ez, igen, igazad van. Lapozzunk a prédikátor 9-hez. 9, és ott felolvasunk egy érdekes igerészt 7-től 9-ig.
No, azért egyed igazsággal a te kenyeredet, így ad jó szív, nem jönnek a káinok. No azért egyed vigassággal a te kenyeredet, így ad jó szívvel a te borodat, ámen. Mert ez az én igém. Mert immár, komolyan mondom, arra gondoltam, hogy jó bort megiszok erre a prédikáció után. No azért egyed vigassággal a te kenyeredet, így ad jó szívvel a te borodat, mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteit. Ámen. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Amen. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz. Halleluja. A te hiába való életed minden napjaiban, amelyeket Isten adott te néked a nap alatt. A te hiába valóságodnak minden napjaiban. Mert ez a te részed a te életedben, és a te munkádban, amelyel munkálkodol a nap alatt.
Amen. Figyelitek a sorrendet? Kaja, bor, asszony. Na, nekem is ez a kedvenc igém mostanában egyébként. Azt szeretném nektek mondani, hogy azért hoztam ide ezt az igét, mert ugye most már nyugodtan ihatok bort, mert kedvesek a cselekedeteim Isten előtt. Na mindegy, szóval... Tehát azért hoztam ide ezt az igét, mert én ezt az igét a héten kaptam. Igen, én nyugodtan ihatok, nem vezetek autót. Tehát képzeld el, még vak is, meg részeg is, és autót vezet. Képzeld. Szóval én ezt az igét a héten kaptam, ugyanis ahogy készültem erre a prédikációra, és hát nyilvánvalóan én is gondolkoztam a házasságom felül is, és egyébként elfelejtettem elmondani nektek, hogy a feleségem ma nem tudott velem eljönni, úgy, mint a múltkor, mert most otthon kellett maradnia, de üdvözöl titeket, és az biztos, hogy mikor hazaérek, akkor rögtön az első kérdés az lesz, hogy na mi volt itt a Gyüriben, mert már ennyire ismerem őt. És elkezdtem én is gondolkodni ugye a házasságon felül, hogy biztos vannak még dolgok, amit másképp kéne csinálnom, és változnom kell. Hát persze, hogy vannak, hát ez egyértelmű. És olvastam a prédikátor könyvét, pont akkor ott tartottam, és amikor ezt az ige részt olvastam, hogy hát egyed vigassággal a kenyeredet, így ad a borodat, hát én is nyugtáztam, hogy ahogy a Lali, hogy ez nagyon jó, dicsőség az Úrnak, de amikor azt olvastam, hogy immár, mert immár kedvesek a cselekedeteid Isten előtt, akkor ezt nagyon komolyan mondom, hogy elkezdett a szívem gyorsan dobogni, képzeljétek el. És megálltam, és elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan létezik az, mert ugyanis éreztem, hogy ez az ige nekem szól. Hogyan létezik az, hogy Isten azt mondja rólam, hogy az én cselekedeteim kedvesek ő előtte. Hiszen reggel is, mit tudom én, fél órával hamarabb kellett volna kelnem, és akkor többet tudtam volna imádkozni, ekkor és ekkor nem lustálkodtam volna, vagy mit tudom, és a számtalan példát tudok felhozni az életemből, amire ha ránézek, akkor nem tudom megállapítani, hogy ebből mi kedves az Isten előtt. És több mint egy fél órán keresztül ebbe a forogtam, ebbe az igébe, ebbe a mókuskerékbe, hogy hát itt Isten azt mondta, hogy kedvesek a cselekedeteim előtte, és hogyan lehetséges ez? De ezt tényleg Isten mondta, és éreztem a szívembe, hogy ezt Isten nekem mondta. És akkor leesett, hogy ezt nem nekem mondta úgy, nem a lelkemnek mondta, nem a testemnek mondta Isten, hanem az újjászületett szellemi emberemnek. És a kenyér és a bor, amit természetesen nem csak szellemben fogunk időnként elfogyasztani, de azért persze csak mértékkel, itt a kenyér és a bor jelképezi az Isten igéjét és a Szent Szellem természet feletti örömét. És azt mondja az ige, és most már nem csak nekem, hanem neked. Neked, aki újjászülettél. A szellemednek. A szellemednek mondja azt Isten, hogy egyed a kenyeret vigassággal, tehát a mennyei kenyeret, igyad a borot, a borodat, a bort, a Szent Szellemnek az örömét. Miért? Miért részesülhetsz ezekből a dolgokból? Mert a cselekedeteid, de kinek a cselekedetei? Kinek a cselekedetei? Az újjászületett szellemi emberednek, a krisztusi emberednek a cselekedetei, ami persze meg fog nyilvánulni azért a lelkünkön, meg a testünkön keresztül is, ez nyilvánvaló, ennek a cselekedetei kedvesek Isten előtt. És ki miatt kedvesek Isten előtt? Krisztus miatt. Tehát Krisztusban kedvesek a cselekedeteid Isten előtt. És Isten úgy látja az újjászületett szellemedet, mint Krisztust. És erre mondja azt az ige, hogy senki, aki Istenből születik, nem tud vétkezni. Hát persze, hogy nem tud, hát az újjászületett szellem nem tud vétkezni. Ugye utána ugye folytatja tovább, hogy de hát mindenki, aki azt mondja, hogy ő nem, nincs benne bűn, az hazug. És ugye mindig ezen szoktak vitázni teológusok, hogy hogy van ez, 2000 éve nem tudják eldönteni, hogy van ez, hogy most nem vétkezünk, nem tudunk vétkezni, tudunk vétkezni. És hát nem értik meg, hát persze teológusok, hát persze, én is az vagyok egyébként, de hát nem értik meg, hogy két dolog van itt. Van egy a szentség, amit Isten odaadott neked, amikor újjászülettél, és van a megszentelődés, ami azt jelenti, hogy az a szentség, ami már benned van, kiárad, ráárad a lelkedre, és a testedre, és az egész életedre, a környezetedre, folyamatosan azáltal, ahogy Istent keresed, ahogy az ő arcát keresed, ahogy az ő jelenlétét kutatod. Megvan a szentség az újjászületett emberedben, és a folyamatos megszentelődéskor ez a benned lévő szentség kezd realizálódni az életednek egyre több és több területén. És így szorul ki a bűn aztán az életünknek ezekről a területeiről. És azt mondja utána az ige, most figyelj, a ruhád legyen mindig fehér, és az olaj el ne fogyatkozzon a fejedről. Ez a kenet. Ez a kenet és a fehér ruha az a Krisztust jelent, illetve a krisztusi jellemet, meg ugye azt olvassuk a szentek igazságos cselekedeteit is. És a fejedről el ne fogyatkozna az olaj. És most figyelj, tehát figyelj, tegyük sorrendbe. Azt mondja, hogy egyed a kenyeret, igyad a bort, tehát ige, Szent Szellem, mert a cselekedeteid kedvesek Isten előtt, tehát mivel újjászülettél, utána fehér ruha, olaj a fejen, ez mit jelent? Tehát krisztusi jellem, tulajdonságok, és a kenet. És ezután mondja, hogy éld a te életedet a feleségeddel, akit szeretsz. Ez mit jelent? kenet nélkül és Istennel való közösség nélkül a házasság az maga a földön megnyilvánuló pokol. Pokol! Érted? Pokol! De Istennel való közösséggel és kenettel maga a menny. A házasságot a kenet tudja megváltoztatni. A kenet. Csak a kenet. Csak a kenet. Semmilyen tanfolyam, házas hétvége, nem lehet, biztos, hogy ezekben vannak nagyon jó dolgok, és én is meghallgattam egy jó pár ilyet, elolvastam a jó pár ilyet, stb. Egyszer mondta egy barátom nekem, azt mondja, figyelj, de sok ilyen könyvet olvastam, de egyikben se volt leírva, hogy hogyan viszonyuljak az anyósomhoz. És szerencsére nekem nincs ilyen gondom, de azt látom, hogy a házasságot, a házasságba a mennyei Jeruzsálemet, a kenet hozza be. A kenet hozza be. A kenet. Amikor az olaj a fejről lefolyik. Lefolyik. Az asszonynak a feje a férfi. A férfiről az olaj le kell folyjon az asszonyra. Ez nem azt jelenti, hogy az asszonynak nincs kenete, és nincs nő, nem is kap a Szent Szellemből, csak a férjén keresztül. Nem, nem, nem. Ez nem azt jelenti. Ez azt jelenti, hogy nem csak külön a házasságban a férj és a feleség, nem csak külön vannak benne a kenetben és a felkentben, tehát Krisztusban, hanem együtt, egységesen, testületileg is. És a férjnek, és ez a mi nagyon nagy felelősségünk, és ez egy nagy titok, ezt kell kérni a Szent Szellemtől, hogy hogyan. Nekünk férjeknek van egy olyan brutálisan nagy felelősségünk, hogy a viselkedésünkön keresztül, a szavainkon keresztül, a megnyilvánulásunkon keresztül, még az együtt alváson keresztül, és meg mindenen keresztül a kenetnek át kell folynia rajtunk keresztül a feleségünkre. Én 22 éves hívő életem során sehol nem hallottam erről tanítást. Sehol. Hallottam nagy baromságokat, hogy 5 lépés a 7 lépéshez, meg az első 6 lépés, és akkor eléred a 7. lépést. Csak azt nem tudtam, hogy hogyan tudom megtenni az egyáltalán a 0. lépést ahhoz, hogy utána az első 6 lépést meg tudjam tenni, hogy a 7 lépést utána meg tudjam tenni. Hogy utána eljussak a 8. pontra. Egyébként ez egy olyan titok, amit nekem meggyőződésem, hogy az egyház előtt a Szent Szellem még csak most fog igazán leleplezni. Ugyanis, megmondom miért. Mert nagyon sok híres szolgálóról, pásztorról, akármilyen evangélistáról tudunk, akinek azért ment csődbe a szolgálata, mert a házassága teljesen gajra ment. És a héten, vagy a múlt héten, nem is tudom, amikor olvastuk azt a hírt a Karizma magazinban, hogy az egyik híres lelkésznek a fia öngyilkos lett, és nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, a fürdőkádba ültem, ez egy ilyen profán jelenet volt, a fürdőkádba ültem, és éppen bejött a feleségem valami miatt, és annyit mondtam neki, hogy tudod, én egy dolgot most megerősödött bennem. Fontosabb kell, hogy legyen a gyerekeinknek az élete, és a mi közös sorsunk annál, mint hogy mekkora nagy karriert tudok építeni az egyházban. És ezt a véleményemet nem fogom megváltoztatni senki kedvéért. Nekem mondhatottja akárki azt, és mondhatja, én is mondtam, mikor még fiatal voltam, hogy úgy ég bennem az iga, mint a Jeremiásban, mint a tűz, és ez igaz, tényleg, csontomba rekesztett tűz az ige, ez igaz, semmi gondom ezzel. De tudod, én egy dologra rájöttem, tudod, mire jöttem rá, hogy 40 felé közelítek, azt veszem észre, hogy dolgok kezdenek átértékelődni bennem. Például ti azt nem tudjátok, hogy amikor ott már otthonról el kell menni, mert mit tudom én, valóban hívnak prédikálni, nyug van velem. Egyszerűen nincs kedvem elmenni. És nem azért, mert nem jó prédikálni, hanem azért, mert rájöttem, hogy jól érzem magam otthon. Azokkal, akikkel vagyok. Rájöttem erre. Évek után rájöttem. Tudjátok, az én életemben is voltak olyanok, hogy kompenzálni akartam dolgokat. Igen, voltak ilyenek az életemben is, és lehet, hogy még vannak is. De azt veszem észre, hogy valami kezd átértékelődni bennem. És azt kezdem észrevenni magamon, hogy nem tud nagyon lelkesíteni az a gondolat, hogy mi lenne, ha lenne egy 20 000 fős gyülekezetem, és én lennék a leghíresebb prédikátor Magyarországon. Mert ugyanis az jutna rögtön eszembe, hogy mennyi gondot kéne naponta megoldanom, lehet, hogy a gyerekemet napjába csak egyszer látnám fél órára, és megmondom őszintén, hogy ez ilyenkor elveszi a kedvemet attól, hogy ilyeneken gondolkodjak. És rájöttem arra, hogy sokkal fontosabb az, hogy amikor a gyerekeim felnőnek, akkor tudják azt mondani, hogy apa, anya jó példa volt előttünk, tudják azt mondani, hogy nem az, mint amit én hallottam, egyszer valaki mondta, hogy nem akarok az Istennel találkozni, mert az apám jut eszembe Istenről, mert olyan kegyetlen volt az apám, hanem tudják azt mondani, hogy igen, apám bemutatta nekem valahogy Istent, de aztán rájöttem arra, hogy igen, apa jó fej, de Isten még jobb, mert igazából ide kell a gyereknek eljutnia. Megmondom neked őszintén, hogy szeretnék atyává válni. Ez az én vágyam. Őszintén mondom, hogy szeretnék atyává válni. Nem tudom, hogy hogyan fog ez megtörténni. Nem tudom, hogy hogy lesz ez meg. Mert minden reggel, amikor fölkelek, akkor az az első imám, hogy Uram, te tudod a hiányosságaimat. Uram, én csődöt jelentek be, államcsődöt jelentek be. És most ebben a pillanatban te jelenj meg, segítségül hívom a te nevedet, és innentől fogva rendezd az adósságaimat. Nem tudom, hogy lesz meg, de szeretnék atyává válni. Ez az én vágyam. És aztán hiszem, hogy Isten megadja, hogy lesznek emberek, akiket rám bíz Isten, akiknek az életében atyává válhatok. És igen, persze, én is szeretnék tömegeket látni, megtérni. Én is szeretnék halottakat föltámasztani. Ki az a hülye, aki nem szeretne? Az egy idióta elmebeteg, ezt komolyan mondom. Hát ki az az ostoba, aki nem akarja látni Isten kezét megnyilvánulni? Hát az egy őrült, ugye? Ebbe egyetértünk. Persze, hogy akarom ezt. Hát nem vagyok magam ellensége. Persze, hogy szeretném látni, hogy tömegek megtérnek, hogy gyülekezetek létrejönnek. Persze, hogy azért van bennem az a vágy, hogy az az elhívás, ami bennem van, az előjöjjön, és befussam a pályámat. Persze, de értsétek meg, hogy érzem azt, hogy az elhívásomnak van egy nagyobb területe, ami lehet, hogy a te számodra soha nem lesz látható, de a gyerekem számára látható lesz. A feleségem számára látható lesz, a menny számára látható lesz, mégpedig az, hogy atyává válok. És azért, ezért kell az óriásokat legyőzni. Nem azért, hogy elmondhassd azt, hogy én legyőztem az óriásokat, bementem az ígéret földjére. Figyelj, még az ígéret földjén is kell még tovább harcolni. Tudod, miért kell legyőzni az óriásokat a saját életedbe? Tudod, miért kell, hogy legyen egy jó házasságod? Tudod, miért kell, hogy legyen egy jó anyagi életed? Tudod, miért kell, hogy bemutasd Isten, mint a gyógyítót? Azért, hogy azon a területen atyává váljál. Hogy azon a területen atyává váljál. És amikor jönnek hozzád fiatal házasok, és megkérdezik tőled, hogy mi a titka annak, hogy 30 év eltelt, és egyre jobban szeretitek egymást, akkor ne az legyen a válasz, hogy csak az első 30 évet kell kibírni, hanem el tudjál mondani gyakorlati bizonyságokat, hogy igen, hibáztam, igen, nem jól bántam a feleségemmel, vagy nem jól bántam a férjemmel, igen, nem volt jó a családi életem, máshol akartam kompenzálni, de egy napon, Istennek hála, lement a homály az agyamról. Megvilágosodott az elmém, és rájöttem arra, hogy ezt a helyzetet nem tudom én megoldani, mert mindig úgy fogom érezni, hogy nekem van igaza, a másik féllel szemben, az meg mindig úgy fogja érezni, hogy neki van igaza. Ha mit kell csinálni? Megvilágosodott az elmém, nem úgy, mint Buddhának, hanem valóban. és nem a fa alatt ültem, hanem a Bibliánál, megvilágosodott az elmém, és rájöttem arra, hogy bele kell hívnom az Úr nevét ebbe a helyzetbe. És elkezdtem belehívni az Úr nevét ebbe a helyzetbe. És megváltoztak a dolgok. Nem tudom, hogy hogyan, de azt vettük észre, a feleségem is belehívta az Úr nevét, vagy a férjem is, és azt vettük észre, hogy újra beleszerettünk egymásba. És azt vettük észre, hogy nem jó egymás nélkül lenni. És azt vettük észre, hogy nem az volt a vágyunk, hogy kompenzáljunk, hanem az volt a vágyunk, hogy a gyerekeink felé is ezt bemutassuk. És akkor tudsz nekik ilyen gyakorlati bizonyságokat mondani, és ezáltal vagy atya, hogy ezt be tudod mutatni a gyakorlatba, és el tudod mondani, hogy én is segítségül hívtam az Úr nevét. Gyere és hívjuk együtt segítségül az Úr nevét a te életedbe is. És akkor jó lesz a házasságod, jók lesznek a gyerekek. Ez nem 5 perc alatt történik meg, persze, nem 5 perc alatt, de elindul egy folyamat. És látni fogod benne Isten kezét. Látni fogod Istent a házasságodba. Látni fogod Istent még a házas ágyadba is látni fogod Istent. Látni fogod Istent a gyereknevelésben. Látni fogod Istent a pénzügyeknek a kezelésébe. Látni fogod Istent ezeken a területeken. És nem öncélú ez az egész. Én nem azért akarom, hogy jó házasságom legyen, mert hogy jó házasságom legyen. Érted? Tehát a jó házasságban nem az a lényeg, hogy jó házasság legyen. Nem az a lényeg. A jó házasságban az a lényeg, hogy te atyává váljál, és Krisztust bemutasd ezen a területen. Krisztus a lényeg a jó házasságban. Krisztus a lényeg a gyógyulásban. Krisztus a lényeg a szabadulásban. Krisztus a lényeg az anyagi bőségben. És ezt az igét már nem olvassuk fel, de engedjétek meg, hogy elmondjam. Nézzétek meg majd otthon az apostolok cselekedeteinek a 7. fejezetét, amikor István mondja az utolsó beszédét. És ott voltak nagyszerű zsidó emberek, farizeusok, stb. Csikorgatták a fogukat, elhatározták, hogy ezt az embert, ezt ki fogjuk nyírni. És akkor egy rendkívül szorult helyzetbe, olyan jó erről beszélni. Érzem a Szent Szellemnek a jelenlétét, ahogy beszélek erről. Istenem, ma itt fogtok aludni éjjel, vagy itt fogtok, mert nem hagyom abba, na, mindjárt abba hagyom, ne izguljatok. Ebben a helyzetben István előtt, mielőtt a köveket dobták volna, megnyílt a menny. És amikor te belekerülsz egy szorult helyzetbe, megnyílhat a menny előtted. Megnyílhat a menny. És beleláthatsz a mennybe. És már nem azt a szorult helyzetet látod, hanem azt látod, hogy mi van a mennyben. Mit látott István? Jézus látta nem ülni, állni. Ezt tudod, mit jelentett? Ez azt jelentett, hogy jön István, Jézus így ül, és azt mondja, jön István, fogadni kell István. És Jézus fölállt István tiszteletére. Na, ezt most meghallja egy teológus, azt mondja, hogy hát ez a legnagyobb tévtanítás, amit hallott. Pedig én ezt bevállalom, Jézus fölállt az első újszövetségi mártír tiszteletére. De azt hiszem, hogy minden egyes alkalommal, amikor te egy szorult helyzetben kitartasz, és azt mondod, hogy nem érdekel, hogy mi történik velem, nem tágítok, akkor is ott maradok amellett, amit Isten mondott nekem, vagy ha még nem mondott semmit, akkor megvárom, míg mond nekem valamit Isten. Minden egyes ilyen szituációban Jézus fel fog állni, és azt fogja mondani az angyaloknak, látod az én gyermekemet? Látod az én szolgámat? Látod az én barátomat? Látod az én testvéremet? A Lacit, a Krisztiánt, a Lalit, a Klaudiát, a másik Lacit, a másik Krisztiánt, Évit, Anitát, és minden sorolhatnám, Zsuzsit, Andit, most csak úgy mondom a neveket, ahogy jön. Látod az én gyermekemet? Látod, micsoda szorult helyzetben van? És még mindig mellettem van. Még mindig tőlem várja a megoldást. És ezért megnyitom neki a mennyet, és meg fogom neki mutatni a megoldást. Istvánnál a megoldás az volt, hogy állni látta Jézust. Nem az volt, nem mutatott neki látomást, hogy itt, ha balra fordulsz, és kimész ott a főtéren, akkor el tudsz menni mögöttük, és akkor megúszod a megkövezést. Nem ez volt a megoldás, lehet, hogy más esetben ez lett volna, itt nem ez volt a megoldás. Ott az volt a megoldás, hogy meglátta Jézust állni, és ebből a mennyei látásból olyan erőre tett szert, amely által természetfelettibe váltott át ez az ember, és itt már ezen a ponton ő tudta, hogy mi vár rá, de meggyőződésem, hogy egy fikarsznyi félelem nem volt benne. És nem azért, mert elment előtte a fitness edzésekre, meg oroszlánok között sétálgatott, készült rá, hogy milyen lesz a megkövezés, hanem azért, mert a Szent Szellemnek egy olyan atmoszférájába került bele, hogy nem is gondolt azzal, hogy mi következik. És most jön az, amit akarok mondani. Most kezdődik a prédikáció. Ebben az állapotban mit kiáltott István? Mit kért? Kegyelmet. Azt kérte, hogy bocsásd meg nekik, Uram. Mert ez a szeretet, amikor belépsz a mennybe, már nem tudsz ítéletért kiáltani a saját igazságod miatt. Isten igazsága miatt kell ítéletet kiáltani, ez igaz, ez így van. De ha belépsz a mennybe, elfelejted a saját igazságodat. És nem tudsz már a saját igazságod miatt ítéletért kiáltani. Nem tudsz. Nem vagy rá képes. A szeretetnek olyan atmoszférájában van már benne ilyenkor az ember, hogy ez az, amiről János beszél, hogy aki szereti a fele barátját, leteszi érte az életét. Ez az, amiről az Efézus 5 beszél, hogy a férjek úgy szeressék a feleségüket, mint Jézus Krisztus az egyházat. Barátaim, nem is ismerjük még ezt. De a Szent Szellem akarja, hogy megismerjük. De ehhez nem kell megkövezés, nem kell ezt megvárni, mert lehet, hogy ez soha nem jön el, én nem is vágyom rá annyira. Ehhez az kell, hogy azokban a szorult helyzetekben, amiben vagy, engedd, hogy a szellemi embered kezdjen uralkodni, és hogy fog uralkodni a szellemi ember? Elmondtuk már az előbb úgy, hogy abba a helyzetbe segítségül hívod az Úr nevét, belehívod abba a helyzetbe az Urat. És akkor, nem tudom, hogy mikor, és nem tudom, hogy hogyan, de valamikor, valahogyan, az Úr megnyitja neked a mennyet, és már a mennyből látod azt a helyzetet. Ha a mennyből látod a feleségedet, úgy fogod szeretni, hogy nem érted, hogy hogyan tudsz ennyire szerelmes lenni belé. De meg is fordítom, ha a mennyből látod a férjedet, akkor azt fogod tudni mondani, hogy nem érdekel, hogy horkol éjszaka, én is horkolok időnként, sajnos. Nem érdekel, hogy már megint nem hozott nekem virágot. Én egyszerűen szeretem. És lehet, hogyha azt mondja, akkor azt mondja nekem, neked, tudom, hogy te is szeretsz, nem is kell virág, elég az, hogy szeretsz, és akkor erre tudod azt mondani, hogy ó, megint nem kellett pénzt költeni. Na jó, ez csak vicc volt, de visszatérve, és ezzel szeretném zárni, azért hoztam elő a házasságot, megmondom, hogy miért hoztam elő a házasságot. Meggyőződésem, hogy ma az egyházban ez az egyik legnagyobb óriásunk. Most nem feltétlenül úgy, hogy neked, vagy mit tudom én kinek, hanem általánosságban, az egyházban. Ez az egyik legnagyobb probléma. Hát a Lali rengeteg dolgot tudna mesélni, különböző szolgálókról, vagy akiket ő ismer. Én is tudnék rengeteg dologról mesélni. Más is tudna rengeteg dologról. És tudnék a saját életemből is mesélni, hogy miket rontottam el. És milyen butaságokat csináltam, és rá kellett jönnöm arra, hogy nem, ez így nem fog működni, hogy a saját igazamat próbálom a feleségem felé érvényesíteni, hanem bele kell hívnom az Urat abba a helyzetbe, és segítségül kell hívnom az Urat. És figyeljetek ide, nekünk férjeknek föl kell építenünk a feleségünket. Mert azt mondja az ige, hogy a megtisztította ugye az Úr, tehát nem csak úgy azt mondja, hogy szerette, és akkor kész, osz jó napot, hanem azt mondja, hogy megtisztította az ige fürdőjével. Nekünk meg kell, nekünk föl kell építenünk a feleségünket. És valójában még nem is tudjuk, hogy milyen az, hogy fölépíteni a feleségünket. És nekünk nagyon sokszor, például csak saját életemből mondok valamit, nekem rengeteg elvárásom volt a feleségemmel szemben, szegényem, na, és rájöttem arra, hogy az elvárások egyrészt nem igazán jogosak, de másrészt, ha jogosak is, nem fognak beteljesedni mindaddig, amíg el nem kezdem felépíteni a feleségemet. Érted ezt? És azt mondtam az Úrnak, Uram, nem tudom, hogy hogyan kell csinálni, mert vak vagyok, béna vagyok, hülye vagyok, idióta vagyok ezen a területen, de gyere és segíts nekem! És még nem mondom azt, hogy jól csinálom, mert nem csinálom jól. Biztos vagyok benne, a feleségem el tudná mondani. Ő aztán nagyon a nevén nevezi a dolgokat. De azt tudom mondani, hogy látok valamit, hogy Isten keze benne van a házasságomban, és voltak nagyon jó megtapasztalásaim a házasságban, a gyerekekkel. Nagyon, például én, mikor a vonaton ültem tegnap, és mondtam beszélgettem egy nem hívővel, és mondtam neki, hogy értsd meg, hogy én nem vesződtséget látok a gyerekeimbe, hanem örömöt. De ez nem úgy van, hogy én beképzeltem, hogy én azt addig képzeltem, hogy örömöt látok, amíg egyszer valami átkattant az agyamba, és akkor olyan elmebeteg lettem, hogy igaz, hogy a gyerekem betörte az ablakot, meg levágta a kutyának a fejét, meg minden, de én azt mondom, hogy ez a legnagyszerűbb gyerek. Tehát nem ez volt, hanem mikor a Szent Szellem megmutatja neked, hogy mekkora érték van a te gyerekeidbe. Amikor a Szent Szellem megmutatja neked, hogy mekkora érték van a feleségedbe, a férjedbe. Ekkor jön be az az öröm. Mert az a Szent Szellemnek az öröme, mert a Szent Szellem örül azoknak az értékeknek, amit ő helyezett beléjük ezekbe az emberekbe, és amikor ezt neked megmutatja, te is örülni fogsz. És amikor Jézus megmosta, ez olyan csodálatos ez a történet, amikor Jézus megmosta a tanítványoknak a lábát, ő nem azt látta, hogy itt van 12 tanítvány és büdös a lábuk, vagy mit tudom én, nem ez volt. Meg itt van 12 halász, abból egy vámszedő, apeknél dolgozik, vagy mit tudom, bocsánat, ne haragudj, Krisztián, nem, na mindegy. Szóval nem ezt látta, nem vámszedőt látott, nem bunkó halászokat látott bennük, hanem értékeket látott ezekbe az emberekbe. És Jézus ezeket az embereket, ezeket Jézus szerette, és ez természetfeletti volt. Ez természetfeletti volt, és én meggyőződésem, hogy amikor Jézus megmosta Péter lábát, megrázkódott Péter a bensejébe, persze azt mondta, ne, hát ne most, ne, az én lábamat te meg nem mosod. De ez az okozta Péterbe ezt a megnyilvánulást, hogy a mennynek olyan atmoszférája volt jelen ezen a cselekedeten keresztül, hogy Péter megrázkódott, megingott az egész személyiség, hogy mi történik itt. Itt a mester, a rabbi, az Isten fia, és ezt csinálja velem, és ennyire szeret engem, és megrázta Péternek a személyiségét ez a dolog, és megrázta a tanítványoknak a személyiségét, és ez kell ma történjen az egyházba, mert annyi versengés van bennünk, annyi ambíció van bennünk, ez akarok lenni, az akarok lenni, én akarok prédikálni, én akarok ez lenni, az lenni, amaz lenni, és kell, hogy jöjjön a Szent Szellem, kell, hogy megmossa a Szent Szellem bennünket, kell, hogy jöjjön a testvérek, akik megmossák a lábunkat, aztán kell, hogy mi is megmossuk másoknak a lábát, mert meg kell rázkodni az egyháznak, meg kell rázkodni a személyiségünknek attól a szeretettől, ami Isten szeretete. És ezzel találkoznunk kell ezzel a szeretettel. És ennek a szeretetnek kell bejönni a házasságba is. Mert a házasságba is meg kell mosnunk egymás lábát. Ez nem azt jelenti, hogy ülök a fürdő, kedves, gyere drágám, mosd meg a lábam. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy nekem is meg kell tanulnom, feladnom önmagamat a feleségemért. És a feleségnek is meg kell tanulni, feladni önmagát a férjéért. De ez nem megy emberi erőből. Ez Isten szelleme által megy. Akkor, amikor meglátod azt az értéket a másikba, hogy ő benne is a Szent Szellem van. Nem csak valaki, akivel ágyba bújsz, hanem a testvéred az Úrban, akivel az örökké valóságban is együtt leszel. A gyerekeid is azok, akikkel az örökké valóságban együtt leszel. És amikor ezt meglátod, akkor azt mondod, nem érdekel, akármibe kerül, nem leszek híres szolgáló, nem tudom megvalósítani önmagamat, nem érdekel. Ha ez az ára annak, hogy 30 év után is szerelem legyen a házasságomban, hogy a gyerekeim ne elmeneküljenek otthonról, és a többi. Ha ez az ára ennek, inkább ezt az árat is kifizetem, inkább mindent kifizetek, és lehajolok oda, és megmosom a lábát, vagyis föladom önmagamat. És tudod, Jézus, amikor megmosta a lábát, öregem, Jézus megmutatta, hogy én föl tudom adni magamat. Ez döbbenet! Jézusban nem volt ilyen hatalom koncentráltság, hogy koncentrálom a hatalmamat. Hanem föladta, ő mindig is ilyen állapotban volt, tehát nem kellett neki nagyon megerőltetni, atyám, most föladjam magam, ne adjam. Ő mindig is ebben az állapotban volt, csak ez megnyilvánult ott és akkor rajta keresztül. És tudod miért? Mert úgy kezdi az ige, hogy vacsora után, amikor Jézus, és azt mondja, hogy... Azt mondja úgy kezdődik, és Jézus tudta, hogy elérkezett az ő óra, és ő tudta, hogy honnan jött, és tudta, hogy az atyához megy vissza, és ekkor ebben a tudatban, ebben a természetfeletti tudatban vacsora után fölkelt, és kendőt kötött, és elkezdte megmosni a tanítványok lábait. Önmagunkat föladni csak természetfeletti tudatban vagyunk képesek. Csak abban a tudatban vagyunk képesek, hogy megvan nyitva a menny, és látjuk az örökké valóságot. Örökké valóság látása nélkül senki nem képes föladni magát. Aki ezt megpróbálja, az tényleg bele is fog halni, szó szerint. Szó szerint. Így tudjuk legyőzni az... Na, mindegy, szóval így tudjuk legyőzni az óriásokat a házasságban is. Ezek azok az alapvetések, amiket el akartam mondani. Drága tesók, a szellemi embernek kell uralkodnia. Ha bármilyen helyzetben is vagy, hívd segítségül az Úr nevét, és ő belevisz a győzelembe téged. Abba a győzelembe, amit már megszerzett a számodra. A többiről a Lali fog beszélni a következő hetekben. Amen. Isten áldjon meg benneteket.